Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Imeti stúdiónkból. Ima beszélgetések az életről veszi kezdetét a mai estém is, és ahogyan már megszokhatták, egy könyv alapján haladunk, és az alapján próbálunk meg egy picit az imáról és a meditációról beszélgetni, és rohamosan közeledik a könyvünknek a vége, lassan befejezzük majd ezt a témát. Erika, mesélnél egy picit arról, hogy akkor a mai napon mi is lesz a témánk, miről fogunk beszélgetni.
Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, és Mostó Péter jezsuita atya Csendben születik az élet című könyvét vesszük alkalomról alkalomra. Péter atya ebben a könyvben a belső ima tapasztalatairól ír, és elérkezünk lassan a könyvnek az utolsó fejezetéhez, amelynek az a címe, hogy a személyes Isten. És amikor erről a fejezetről beszélünk, akkor szeretném a kedves hallgatóknak az emlékezetébe idézni azt, hogy amikor ezt a fajta imát imádkozzuk, így imádkozunk, ahogy Péter atya ebben a könyvben leírja, ezt a csendes imát, ezt a szemlélődő belső imát végezzük, akkor ennek az imának nagyon-nagyon jellemzője az, hogy nem mondunk szöveget, nem használunk eszközöket, nem áll rendelkezésünkre szentírás, vagy rózsafűzér, vagy zsolozsmás könyv, tehát gyakorlatilag mindentől úgymond meg vagyunk fosztva. Mert alapvetően az emberek számára az ima elsősorban szavakból áll, És a meditációs imában is nagyon fontos a szó, tehát, hogy mondunk valamit, de a Szentírásban, ugye a Máté evangéliumában olvassuk azt, hogy de amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak. Ne utánozzátok őket. Tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Tehát a meditációs imában nem a szóval fogunk foglalkozni, hogy mit jelent ez a szó, és a szemlélődő imában legtöbbször Jézus Krisztusnak a neve a szó, amit ismételünk, tehát gyakorlatilag eszköztelenek vagyunk teljesen az imában, csak erre hagyatkozunk, és nem véletlenül lett ennek az imának ez az egyetlen ismétlődő szövege Jézusnak a neve, mert Pál apostol a Filippi beliekhez írott levél második részben ír arról, hogy Isten felmagasztalta, mármint Jézus Krisztust, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Tehát amikor imádkozunk oly módon, ahogy Péter atya ajánlja nekünk ezt a belső imát, ezt a csend imáját, akkor gyakorlatilag nem használunk semmiféle tárgyat, eszközt, hanem csak egyedül Jézus Krisztus nevére hagyatkozunk. És ha erről akarunk egy kicsit mélyebben és összetettebben beszélni, akkor elmondhatjuk azt is, hogy amikor keressük a kapcsolatot Istennel, akkor természetes, hogy olyan mintákhoz fordulunk, ahogyan a személyként lépünk kapcsolatba egy másik emberrel. Mert hogy Istentől kaptunk szemet, fület, szájat, hogy kommunikáljunk, hogy embertől emberig jusson el az, amit üzenni szeretnénk. Ezért nagyon sokszor az indítatás van bennünk, hogy Istenre is úgy tekintsünk, mint az emberekre, hogy Isten is haragszik, örül, megengesztelődik, szomorú vagy bosszúálló és féltékeny. Sőt, lehetünk őszinték, az Ószövetségben elég sokszor ilyen Isten kép tárul elénk. Tehát, hogy minthogyha egy nagyon emberi kép lenne az Istenről ez. Sőt, más kultúrákban is tudjuk, hogy nagyon emberien képzelik el az isteneket, hogy nősülnek, haragszanak, féltékenyek, ugye a görög mitológiában is tudunk erről. De a mi Istenünk, a kereszténység Istene, az egy személy, egy isteni személy, és egy kicsit más ő isteni személyként, mint a mi ilyenek, mi emberi személyek vagyunk. De mi nem tudjuk őt másképp megszólítani, csak ahogy mi egymást megszólítjuk, mint ember az embert. Tehát imánkban Istent, mint emberi személyt szólítjuk meg, mi is érzelmeket ápolunk magunkban iránta, reménykedünk a jóságában, dicsérjük vagy hálát adunk neki, bizalommal kérünk tőle ezt, azt, vagy esetleg kérjük a bocsánatát, vagy úgy tekintünk rá, mint akit meg lehet bántani, aki haragudni is szokott, akinek a büntetésétől félni lehet, akit ki kell engesztelni. És ez azért van, mert Istenhez először úgy kapcsolódunk, ahogy tudunk. Magunkból indulunk ki, mint ahogy a másik embert is úgy érzékeljük, olyannak látjuk, ahogyan magunkat is ismerjük. De az ember, aki már egy komolyabb ima életet kezd elélni, az tudja, hogy az Isten kapcsolatnak ez a fajta megközelítési módja a kezdeti szakaszra jellemző. De ahogy mélyül a kapcsolat Istennel, akkor ez megváltozik. Mert valamiképpen így van ez az embertársainkhoz való közeledésünkben is. Hogy minél inkább megismerjük az illető szemét, az embertársunkat, akkor egyre inkább szabaddá tudjuk őt tenni, és meg tudjuk engedni, hogy olyan legyen, amilyen. És akkor az imában is valahogy így vagyunk, hogy amikor így mélyül az imánk, akkor elkezdjük megengedni, hogy Isten is az lehessen, aki, ha elcsendesedünk, ha figyelmesebbé válunk Istennel szemben, és ha készek vagyunk elengedni azt a biztonságos módot, amely kialakult az imánkban, ha hajlandók vagyunk meglátni azt, ami a róla korábban alkotott képünkbe nem fér bele, ha nem csak beszélünk hozzá, hanem egyszerűen helyet biztosítunk magunkban a számára, ha megnyílunk élő, számunkra mindig megújuló valóságára. Tehát az ima életünk, ahogy fejlődik, lehet, hogy érezzük annak az igényét, hogy elengedjük ezeket az eszközöket, elengedjük esetleg a zsolozsmát, elengedjük a rózsafűzért, elengedjük a szentírást adott esetben. És egyszerűen, ahogy ez az ima is kéri tőlünk, hogy leüljünk, és legyünk csak egyszerűen jelen az Isten számára. És ez egy nagyon másfajta imádkozási mód. Nem mindig tudjuk ezt gyakorolni. Nem mindig minden embernek való, úgymond ez az ima, mert lelkileg sem vagyunk mindig egyformák. De hogy eljöhet az idő, amikor érezzük lelkileg a szükségét annak, hogy most tegyünk le mindent. Tegyünk le rózsafűzért, tegyünk le akár még szentírást is, és csak engedjük azt, hogy az Isten jelenlétében legyünk. Mert gyakorlatilag ez az ima egyebet nem is kér. Csak azt, hogy ott időzzek az Isten jelenlétében. És minél egyszerűbb ez az ima, hogyha úgy vesszük, mert tényleg nagyon-nagyon egyszerű, és nem is kell, nem tudom, ilyen hosszú imákat mondani, nincs, mint egy zsolozsmának, vagy litániának, nincs protokollja, nincsen ilyen előírása. Tehát, hogy még csak abban is nagyon-nagyon egyszerű, hogy Jézus Krisztusnak a nevét ismételjük, ahogy emlékeznek a hallgatók, hogy a belélegzésre mondjuk Krisztus nevét, és a kilélegzésre Jézus nevét. Tehát gyakorlatilag mondhatni csak ennyi az egész, de hogy ezzel a fajta imával megengedjük Istennek, hogy valamiféle új módon, vagy valamiféle más módon mutatkozzon meg, mint amilyennek mi őt eddig megtapasztaltuk.
Itt nagyon szépen felsoroltad, és próbáltad megértetni velünk, hogy mi is a különbség a különböző imák között. És ahogy Péter atya is leírta itt a könyvbe, ugye olvastam ezt a fejezetet, hogy tényleg sokszor úgy képzeljük el Istent, hogy ő tényleg, ha mi valami rosszat teszünk, akkor ő haragszik ránk, ugye, mint egy embertársat. Pedig ugye tudjuk jól azt, hogy Isten soha nem haragszik, és nem azért engedi meg a fájdalmakat és a nehézségeket, mert ő haragszik ránk, hanem ő ezzel talán tanítani akar minket. Ugye a Bibliában is olvassuk azt, és tudjuk jól, hogy a kísértő az mindig ott van, és ugye próbál a Jóistennel egyezkedni, hogy akkor na most hagyjad, mert meglátod, hogy nem fog szeretni téged az az ember, hogyha én megkísértem. Tehát, hogy Isten nem adja a beleegyezését abba, hogy az kísértő ott legyen, hanem egyszerűen megenged dolgokat azért, hogy próbálja az ember tanítani. És talán ezt tanulhatunk mi is a meditációban, talán ez segíthet abban, hogy tényleg elengedünk mindent, és megpróbálunk csak a Jóisten jelenlétében lenni. És te is említetted, és én is azt mondom, hogy nem mindig egyszerű és könnyű ez a feladat, hogy csak úgy letenni mindent és úgy elengedni. És talán a mai rohanó hétköznapban nem is mindig van az embernek talán ideje vagy energiája leülni, és csak úgy meditálni. Én például azt szoktam tapasztalni, hogyha nincs is időm a hétköznapokban, amikor eljutok egy-egy szentségimádásra, vagy egy ilyen csendesebb ima alkalomra, akkor szoktam azt érezni, hogy nagyon jól el tudom magamat engedni, és átadni ennek a csendes meditációs imának. És valahogy ott lenni csak a Jóistennek a jelenlétében. Én nekem nagyon szép tapasztalataim vannak például a Medjugorje szentségimádásokon, amikor 20-30 ezer ember tud csendben lenni a Jóistennek a jelenlétében, és ott tényleg át tudom adni magamat teljesen neki, és valahogy ott az oltári szentség előtt olyan jó lehet úgy csendesen meditálni, úgy szabadon fordulni a Jóistenhez, és tényleg nem kérni tőle semmit, hanem csak úgy hagyni, hogy ő megérintsen az ő szeretetével, csak úgy helyet készíteni magamban számára. Ugye itt Péter atya is említi, hogy akkor jutsz el így teljesen erre a belső imára, amikor be tudod engedni magadba teljesen a Jóistent, és nem akarod őt semminek képzelni, hanem csak azt akarod, hogy ott legyen, és hogy ez a felhőtlen kapcsolat legyen közöttünk, amikor tényleg megérzem az ő jelenlétét, és csak úgy vele akarok lenni.
Igen, nagyon jól mondtad ezt a példát, hogy amikor így szentségimádásokon vagyunk jelen a templomban, akkor különösen is jó alkalom arra, hogy ezzel a fajta imamóddal imádkozzunk. És ez ekkor a lelkünk is különösen is hangolódik erre az alkalomra, és erre a módra, hogy egyszerűen csak eszköztelenül, úgymond csak az oltári szentség jelenlétében legyünk. Ugyanakkor vannak emberek, akik lehet, hogy nem csak ilyen alkalmakkor igénylik ezt, hanem lehet, hogy minden nap szeretnének így imádkozni. Tehát vannak, akik azt érzik, hogy számukra ez a fajta imamód az, ahogy Istenhez szeretnének közeledni, és a lelkük így hangolódik rá. Tehát ezt minden ember maga dönti el, maga érzi, hogy mikor, mennyit és hogyan szeretne ebben a fajta imamódban imádkozni. Péter atya egy személyes tapasztalatot ír, hogy hogyan találkozott ő ezzel, vagy milyen tapasztalata volt így az imával. Szent Ignác arra kérje a lelki gyakorlatozót, hogy minden ima előtt helyezze magát Isten jelenlétébe. Természetesen én is ezt próbáltam, egészen hűen, éveken keresztül, sosem sikerült. Nem találtam Istent. Kerestem, hol van. Ez a magatartás, ez a nem találás, ez az újra meg újra keresés vezetett el az észleléshez. Ha itt van, akkor mit észlelek? Hol észlelem Istent? Sosem jutottam nyugvó pontra, hogy na, végre megleltem, hanem továbbra is a figyeléshez tértem vissza. Sokszor ezzel telt el az egész imaidő. Azzal vádoltam magam, hogy nem imádkozom. Évekkel később tudatosult bennem, hogy tulajdonképpen az észlelő ima iskoláját jártam. És ez a keresés nem egy személyes találkozás élményéhez vezetett el, hanem arra tett nyitottá, hogy ki az Isten. Ez egy nagyon szép életpélda az ő életéből, hogy igen, amikor leülök imádkozni, ugye az az első, hogy akkor keresztet vetek, vagy valamilyen gesztust teszek, letérdepelek, valamilyen gesztust teszek arra vonatkozóan, hogy én most tudatosítom, hogy kivel lépek kapcsolatba. Hogy nem csak egy másik ember van most ott velem, hanem hogy kivel akarok személyes kapcsolatot létesíteni. Tehát, hogy magával az Istennel akarok beszélni. És hogy ez, hogy Isten jelenlétébe helyezem magam, ez egy nagyon jó kifejezés, de mégis nagyon-nagyon nehéz, mert nem olyanok vagyunk, mint a gép, hogy csak bekapcsolom, és akkor már rögtön mondom, hogy na, Isten jelenlétében akarok lenni, és puf, már akkor ott is vagyok. Tehát, hogy ez nem egy ilyen automatikusan működő dolog. Igen, összeszedem magam, odafigyelek, a gondolataimmal próbálok Istenre irányulni, felindítom magamban azt a tiszteletet, vagy azt, hogy na, kinek a jelenlétében akarok lenni most az elkövetkezendő időben, mert hogy tudom, hogy Isten mindig jelen van a számomra, ugye nála nem probléma ez a hogy itt van velem, és jelen van a számomra. Én nem vagyok mindig jelen az ő számára. És ez a képesség, hogy akkor most Isten jelenlétébe helyezem, már sokszor ez is egy elég ilyen meglepő dolog. Szent Ignác a saját élettapasztalatából mondja, hogy neki legtöbbször egy negyed óra elég volt, hogy Istenre rátaláljon. Tehát igen, leült imádkozni, és valamiképpen ő azt mondja, hogy neki 15 perc, legkésőbb 15 perc után sikerült az Isten jelenlétét érzékelni, tapasztalni, Istennel beszélni. No, hát nem tudom, hogy mi hogy vagyunk ezzel a kérdéssel, hogy amikor én leülök imádkozni, akkor nekem mennyi időre van szükségem, vagy hogyan történik bennem az, hogy az Isten jelenlétében vagyok. És nagyon sokszor lehet, hogy csak ez történik velem is, mint amit Péter atya is itt leír, hogy nincs feltétlenül mindig ilyen érzésem, hogy na, végre megleltem, hogy keresem az Istent, és na, akkor végre megleltem. Hanem, hogy valamiképpen ott maradok az észlelésbe, ott maradok a jelenbe, ugye, ahogy nagyon sokszor erről beszéltünk, és az Istennek ez az észlelése nem feltétlenül mindig ilyen szavakon keresztül történik. Nem feltétlenül mindig úgy történik az Istennek a tapasztalása, hogy én mondok, Isten válaszol, én megint mondok, ő megint válaszol, tehát, hogy ebben a fajta imában nem feltétlenül ez a cél, hogy ilyen fajta kommunikáció történjen. Ez nagyon sokszor megtörténhet mondjuk egy szentírás elmélkedéssel, vagy zsolozsmázáskor, vagy hogy úgy érzem, hogy Isten nekem pont üzen ezzel a mondattal, ezzel a zsoltárral, ezzel az evangéliumi képpel. Tehát, hogy amikor úgy érzem, hogy igen, nekem volt egy kérdésem, és Isten egy nagyon-nagyon konkrét, személyes választ adott nekem. És hogy ebben az imában pedig épp nem beszélünk Istenhez, nem kérünk tőle, nem adunk hálát, nem kérjük a bocsánatát, hanem egyszerűen csak Jézus Krisztusnak a nevét ismételjük. Péter atya erről így ír, aki meditálva imádkozik, meditálás közben nem beszél Istenhez. Ha mégis megszólítja, nem azzal a szándékkal teszi, hogy elérjen nála valamit. Nem kér tőle, nem köszön meg neki semmit, nem dicséri, nem dicsőíti, nem kér bocsánatot, nem akarja kiengesztelni. Nem próbál érzelmeket előidézni önmagában. Nem gondolkozik el Istenen. Nem beszél hozzá. Mintha nem tekinteni őt élő, érző, gondolkozó személynek. Annak a bátorságnak, amelyel a meditáló lemond a hagyományos ima eszközeiről, és nem a személyes találkozás élményét várja, az életbe vetett alapvető hit a feltétele. Mert itt nincs illúzió, itt nincs vesztenivaló. Nem látom az értelmét, de nincs más, amit csinálhatnék. Nem a naív, ártatlan ember hite ez, de nem is a cinikusnak a csalódottsága. Inkább annak az elszántsága, aki nem adja fel, hogy odafigyeljen, ahol változás születhet, ahol életöröm van, ahol a remény lehetősége rejlik, ahonnan világosság jöhet. Tehát nagyon érdekes, hogy amikor ezzel a fajta imával imádkozom, akkor mindent elengedek, még azt is, hogy egy ilyen személyes találkozásban legyen részem, hanem csak egyszerűen a tiszta hittel vagyok ott jelen, az elszántsággal, hogy én most itt akarok lenni, a figyelemmel, és a nyitottsággal, hogy nyitott vagyok, hogy bármi történjen itt ebben az imában, ami történik. Én azt hiszem, hogy sok imának lehet így a hit megerősödése az eredménye, de ha valaminek, akkor ennek az imának nagyon erősen ez a célja, vagy ez az eredménye, hogy hittel vagyok ott jelen, a tiszta hittel. Hiszem, hogy Isten itt van, és egyebet többet nem is tudok erről tenni. Valahogy olyan bennem ez a fajta Istenhez való fordulás, mint ahogy már említettük itt többször Sámuelnek a példáját, hogy Sámuel is csak ott ült, és mondta, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És ott várt, és várt, és várt. És ott az Isten jelenlétében úgymond volt, és várakozott az Istenre. Vagy Mózes például, aki meglátja az égő csipkebokrot, és hogy ilyen kíváncsi érdeklődéssel megy, hogy nézze, hogy mi az, és akkor hallja az isteni üzenetet, hogy vedd le a sarudat, mert szent ez a hely, ahol állsz, tehát hogy ez egy szent hely. Ott aztán tudjuk a szentírásból, hogy ott történik kommunikáció, tehát hogy Isten megszólal Mózeshez az égő csipkebokron keresztül, de itt elsősorban arra gondolok, az a hozzáállása, hogy Mózes közeledett ahhoz a helyhez, hogy nyitott volt, hogy mi történhet itt. Itt valamilyen isteni jelenlét van, és nem csak egyszerűen a kíváncsiság, hanem a vágy, hogy ott legyen abban a jelenlétben, mint ahogy a kicsi Sámuelnél is.
Nagyon szépen felhoztad ezeket a példákat, és tényleg nagyon fontos, hogy ott legyünk ebben a jelenben, ahogy te is mondtad, és tényleg a hit vezéreljen minket, és várjuk a Jóistennek a válaszát, várjuk az ő szeretetét. Említetted az előbb, hogy vannak olyanok, akik minden nap vágynak erre a csendre, erre a jelenlétre. De hogyha nem is minden nap, csak néha-néha le tudunk ülni és várni a Jóistennek a jelenlétére, várni az ő válaszaira, szerintem az is egy nagy-nagy érték a Jóisten előtt. hogy ugye vannak lehetőségek például elvonulni egy ilyen 5-10 napos csendben létre, a Jóistennel való együttlétre, amely szintén hát segítheti abban az életünket, hogy minél inkább befogadjuk Istent, minél inkább megismerjük őt, és hogy tényleg rászánjuk az időnket, és ő legyen a középpontban.
És akkor, amikor ez a fajta ima jellemzi az életünket, akkor elengedünk minden elvárást, elengedjük azt, hogy ez a személyes Isten most így hozzánk szóljon, hogy üzenjen nekünk. Tehát valamiképpen olyan tiszta nyitottsággal, elvárások nélkül vagyunk ebben az imában jelen, és valahol azt keressük, hogy hol van az élet, hol van a változás, hova hív engem az Isten. Tehát ennek az imának nem feltétlenül az úgymond eredménye, vagy akkor imádkozom jól, hogyha most hallok valami konkrét üzenetet Istentől, hogy most ezt és ezt tegyem, vagy ezt és ezt ne tegyem, vagy felhívja a figyelmemet a kísértésekre, vagy ilyen jó érzések születnek bennem, hogy megnyugszom, hogy békére lelek. Lehetnek következményei ennek az imának, de nem az a cél, hogy ezt elvárjam, hogy ez történjen most bennem. Mert ez a fajta ima lehet egy nagyon felkavaró is adott esetben, mert okozhat ez adott esetben krízist is bennem. Ahogy Péter atya is mondja, hogy a meditáló megijedhet, hogy a személyes Istent, akihez régebben annyi bensőséggel, bizalommal és áhítattal fordult, most meditáció közben nem találja, talán el is veszítette. Akkor hová lett ez a személyes Isten? Talán nincs is. Ezek a nyugtalanító, ijesztő gondolatok, félelmet keltő kérdések akkor keletkeznek, amikor az Istenről, az imáról kialakult képünk változni kezd. A vallásos meggyőződéseink biztonsága meginog. Ez a kétkedés és a kételj szava. Esetleg kísértést is élhetünk meg, de itt vezet az út tovább a hit elmélyüléséhez, mert Jézus életében sem volt ez másként. Az Isten kereső emberben ilyenkor zajlik le gyötrelmesen az a termékeny folyamat, amely a kiüresedéshez vezet. Kételkedés abban, ami eddig olyan világos, egyértelmű és otthonos volt. A meditációban biztonságaink alapja rendül meg. A meditálóink ilyenkor azt mondja, nem értem, és mégis ez van, erre vezet az út, tehát így kell lennie. Ez a vajúdás ideje, amelyből alázat születik, az iránt, ami valóban történik. Tehát ezzel a fajta imával nagyon tudjuk kiüresíteni önmagunkat, az elménket lecsendesítjük, és ebben a krízis helyzetben adott esetben, hogy még a személyes, eddig otthonosan mozgó ima környezetünkből is úgymond elszabadulunk és kikerülünk, és az, ami eddig nagyon-nagyon biztonságot adott az imában, most az is olyan hirtelen semmivé lesz, és nem tudjuk, hogy hova lépjünk, de hogy pont ez a bizonytalanság, ez nagyon segít minket ebben az imában, hogy tényleg csak a hit maradjon meg, hogy teljesen tisztán a hitünkben, a hitünkkel legyünk ott jelen az Isten számára. Hinni azt, hogy ő itt van, még akkor is, hogyha én most nem olyan módon imádkozom hozzá, hogy eddig szoktam, de hinni azt, hogy Isten számomra ott van jelen, bármi is történik most velem.
Legyen ez így, gondolkozzunk el ezen, hogy hogyan tudok én csendben lenni, hogyan tudom hagyni, hogy megérintsen engem a Jóisten, és hogyan is tudok ott lenni az ő jelenlétében, és ahogyan már megszokhatták, a mai estén is egy kedves kis történettel búcsúzunk.
Anthony de Mello a Csend szava című könyvéből egy rövid történet. A mester csak nevetett azokon a tanítványain, akik vég nélküli fontolgatásokba merültek, mielőtt elhatároztak valamit. Így fogalmazott. Azok az emberek, akik teljesen végig gondolnak mindent, mielőtt egyet is lépnének, egész életüket fél lábon töltik. Azt kívánjuk a kedves hallgatóknak, hogy ne sokat gondolkozzanak, ne sokat mérlegeljenek, ne sokat fontolgassanak, hogyha imádkozni szeretnének, akkor mielőbb tegyék meg, és ne töltsék az életüket ilyen fél lábon.
Mi megköszönjük Önöknek, hogy velünk tartottak, és hogy a mai estén is együtt lehettünk. Áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
Trepszker Erika
és Szűcs Timea, dicsértessék a Jézus Krisztus!